Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet, és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a Szeretett Szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Török-bálinti gyermekhospisz házuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kon Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Rámutatott, országosan 3,5-szer annyi településen működik bölcsöde, mint korábban. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége Millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000 regisztráltak rá, és 100-150.000 minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással élik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúccsal rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Nyugat felől csak átmenetileg csökken a felhőzet, alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég az éjszaka nagyobb részében. Az északkeleti tájakon fokozatosan szűnik a csapadék tevékenység. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, erős, másutt többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kristan Tamás, a zenei szerkesztő Bartók Báta és a technikus Tompos Péter nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda Pilátus című művének 8. részét Györgyi Anna olvassa fel. Ezután a Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk. 21 óra után a napversét hallgathatják meg, majd a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Bálta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjairól beszélgetünk. Majd Varga Béla Sajóládi plébános Találkozások című természetfotóiból nyílt kiállításának megnyitójára látogatunk. Végül pedig megismerhetik a Bródi Sándor könyvtár március végi programjait és a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Hétpettyes Lovak című mese előadásról is szó lesz. Rövid ajánlunkban Varga Béla Sajóládi plébános beszél.
Ezen találkozásokban is ott van az Isten. Néha nem ismerjük az ember elsőre. Lehet, hogy rá kell nézni még egyszer, harmadjára, negyedjére, sokadjára. Vagy talán csak otthon, amikor a képeit nézi az ember. Igen. Itt voltam, itt találkoztam az Istennel. Én kívánom mindenkinek azt, amikor ezeket a képeket végignézi, nem profi képek, ezek amatőr képek, egyszerű, hétköznap amatőr képek, érezze át ő is. Indítást kapott arra, hogy menjen valahová, induljon el, hogy találkozzon valakivel, a nagybetűs valakivel, ki számomra maga az élő Isten.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Tátrai Vanda, metamorfózis alkotófejlesztő meseterapeuta, a Meseút Egyesület elnöke lesz a vendégünk. Témánk pedig, hogy a mesék milyen szerepet töltenek be különböző életkorban és élethelyzetben. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 8. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda, Pilátus. Iza egy hétig nem jött érte. Mikor harmadnap este megszólalt az éjjeli szekrényén, a telefon már aludt, s ijetten tapogatózott fény után. Olvasó lámpáját nem tudta kezelni, mindig a felső villany gyújtotta meg helyette. Ügyetlenül, ugyanazzal a pánikkal vette fel a kagylót, amely otthon is mindig elfogta, ha Budapest jelentkezett. Az öregasszony tulajdonképpen rettegett a telefontól, mint valami csak látszólag megszelídített, kiszámíthatatlan fenevattól. Iza, mint kiderült, Pestről beszélt. csak szorította a kagylót. Hogy került Iza Pestre? Miért hagyta itt? Minden másképp lett, mint elképzeltem, mondta Iza. Másképp kellett beosztanom az időt. Közben rájöttem, hogy jobb, ha előre jövök, és elintézek itt mindent. Hallasz, szívem? Hallotta. Készre fogsz érkezni. Örülsz? Nem örült, de nem mondta neki. Méltányolta, hogy megint mindent megoldott helyette, de a papírra gondolt a kézitáskájában, és elkönnyesült a szeme. Úgy szerette volna maga berendezni azt az otthont. Ismét Iza killódott mindennel. Most megint elmaradt az, amiben minden karácsonytájt úgy reménykedtek Vincével, hogy egyszer elfelejt ajándékot adni nekik, s mikor ott állnak a fa alatt, csak az Izának szánt apróságok villognak a gyertyafényben, a néhány értéktelen holmi, amit ők vettek a számára. Iza mindig megjelent, rengeteg ajándékot hozott, s azok mellett oly szegényes és jelentéktelen volt minden, ami tőlük származott, hogy mindannyiszor valami suta szégyen övezte a gyertyagyújtást. S a tetejében néha az volt az érzésük, Izának annyi munkából kellett kitépnie magát ennek az ünnepi alkalomnak a kedvéért, hogy talán nem is örül a szentestének. Csütörtökön len leszek, ígérte Iza. Vonattal megyek, ha akarod, várj az állomásnál. Azonnal fordulunk is, csak megebédelek. Számba veszlek, mint kutya a kölykét, és felszaladok veled Pestre. Úgy várlak már, anyám. Ettől valahogy megbékült, megcsendesedett, pedig csütörtökig még 4 nap volt hátra, és eddig se tudott mit kezdeni az idejével. Várja, azt mondta a lány. Eljátszotta szóval még másnap is, mikor kinsétált a gyógyszálló és a falu között, nézte a földeket, amelyek már tavaszra készülöttek, és érezte a közeli enyhülést ígérő olvadás, fakéreg meg keserű levél illatot. Betért az erdőbe is, de csak az országúttal párhuzamosan futó ösvényen sétált, az biztonságosabbnak érezte, s időnként lelehajolt egy gajacskáért. Ha majd először fűtenek be otthon, az ő galjával rakjanak tüzet. Kiszárítja az ágacskákat a szállodában, ott mindig olyan iszonyúan meleg van, valami lyukacsos vaslemezen át árad a levegő az ablak alól. Ráteszi a rostére a galjakat, olyanok lesznek, mint a csont. Ha majd befűt, a galjak a szülőföldet idézik. Majdnem, hogy a régi házat, és akkor voltaképpen nem is szakadt meg semmi. Az élet, a régi élet folyik tovább. Hajszára egyforma ágacskákat akar gyűjteni, és hibátlanokat. Nem korhat galjakat, amelyek elvástak a tél alatt. Nem volt könnyű feladat. 4 napig járkált lassú, félénk léptével az erdőn, 4 teljes délelőtt, míg összeszedett egy kötegre valót. A 4 délutánt átaludta és átábrándozta. Sírdogált. Vincére gondolt, meg az otthon maradottakra. Nem érzik-e majd hencegőnek, kihívónak a leveleit azzal a rányomott zománcos gyógyszállóképpel? Talán nem, hiszen ismerhetik őt. Csütörtökön az egyenruhás férfi autóval vitte ki a pályaudvarra, s útközben elmagyarázta, hogy a főorvos asszonyt mindig beszokták hozni, ha leérkezik. A vonat perszi pontossággal megjött. Iza már nem viselt feketét, nyugodtabb volt, majdnem derűs. Nem panaszolta, hogy fáradt, inkább örömmel számolt be ebéd közben, hogy mindent sikerült elintéznie. Antal valóban megvette a házat, a költözködés megtörtént, a ház ára, meg amit az eladott holmikért kapott, takarékban. Nála a betétkönyv, majd odaadja, egész szép összeg kerekedett belőle. Az anyja jó színben van, ennek igazán örül. Nem volt könnyű a hét, hát persze, hogy nem. Hogy is lett volna könnyű? Ebéd után, míg kezet mosott, s a toalett szerei gyömöszölte a gajakkal teli kofferbe, azon kapta rajta magát, hogy mosolyog, és dúdol valami régi dalt. Ma este tüzet gyújt, otthona lesz megint. Elpirult, megriadt, mintha hűtlenségen kapta volna magát. Hogy is érezheti magát ilyen jól Vince nélkül? Iza előre ment a portára fizetni. Még búcsúzkodott, köszönt, számlát fizetett, elnézte a lányt. Milyen ügyes, milyen nyájas, milyen udvarias. Hogy tudja, kinek mit mondjon, mikor mit tegyen? Gyakran elgondolta, hogy talán férjhez kellene mennie megint. Az élethez valahogy más is hozzátartozik, mint az orvosi munka. De most örült annak, hogy megérkeznek, nem várja őket idegen. Az öregasszony erős és vidám volt ezen a délutánon. A szilánkokra gondolt a kofferjében, s arra Iza nem is tudja talán, hogy nem ő viszi haza az anyját, hanem az anyja őt, mert az gyújt neki tüzet, az első igazi tüzet az otthonában. Az egyenruhás tette fel a bőröngyét az expresszben, de Iza igazgatta el a hálóban. Ágaskodnia kellett, még így se nagyon bírt vele. Sót vettél Dorozson? Kérdezte. Nem felelt neki. Elmosolyodott, kinézett az ablakon. A vonat elragadtatta és megijesztette. Régóta nem ült még személyvonaton sem, s a hernyótestű, zöld, párkocsis szerelvény erős fényei és szinte hang nélküli futása elkápráztatta. Az étkezőben vacsoráztak. Ez egy kicsit búsította, mert sehogy se tudta felvágni a húsát a robogó kocsiban. Iza szeletelte fel a rántott bordát. Ő töltötte be neki a sört. Az is bántotta, hogy oly esztelenül gyorsan mennek, nem látott ki, pedig világos volt. Mikor Iza megmondta, hogy most már Pest felé közelednek, elmosolyodott. Kicsit meg is volt hatva. Mikor 49 éve erre járt, Vincén fekete, bő, galléros köpeny volt. Uti sapka. Rajta vadgalam színű szövet ruha. Az újságok és bombonozacskuk mögött folyton megfogták egymás kezét egy-egy pillanatra. Pest, az a régi, mint valami színes ballon lebegett minden valóság felett, s közelebb volt a mennyhez, mint a földhöz. Az elővárosokból semmit sem látott. Az expressz csak átcsörömpölt Nagy Budapesten, a pályaudvaron pedig egyszerűen nem tudott tájékozódni. Iza ingerült volt, nem kapott hordárt, magának kellett cipelnie a koffert, folyton cserélgette a karját. Nem merte megkérdezni tőle, felhozatta-e a bútorokkal együtt az otthoni tüzelő maradványait, nem akarta idegesíteni a kérdéssel, pedig most jutott eszébe, milyen jó hasznát vennék, ha Iza nem feledte volna el. A lány fél oldalra dőlt a koffer súlya alatt, úgy futott egy taxi felé, az öregasszony rémülten sodródott utána a tömegben. Ebben a városban semmi sem volt számára ismerős. Pedig Iza mindig megmondta, mikor merre járnak, s határozottan emlékezett rá, hogy a Nemzeti Színházban volt is hajdanán, megnézték a Bánkbánt. A körút teljesen más volt, mint ahogy az emlékeiben élt. Most már szégyelte magát, hogy olyannak képzelte, amilyennek valaha látta. Nyilvánvaló, hogy itt is csak autók futhatnak, autóbuszok meg villamosok. Lovak már otthon sem igen jártak, az ő városukban sem. Csak hát mégis. A tömeg elképesztő volt, s az épületek homlokán ugráló fényreklámok. Sokkal nagyobb volt Pest, mint amilyennek emlékezett rá. Riasztóan nagyváros. Rábámult a házra, amely előtt kiszálltak, Iza kifizette a sofőr, s mire megfordult, már nem volt ingerült. Rámosolygott, megsimogatta a vállát, s felmutatott új otthonukra. A ház 6 emeletes volt. Sima kőlapokkal borított kocka, tetején körbefutó melvéd, a szobák utcára néző fala csupa üveg. A bejárat mellett mozaik a falban, kövér, fiatal anya ült valami lépcsőn és szoptatott egy kisgyereket. Az öregasszony megpróbálta elképzelni, hogy hazaérkezett, de nem sikerült. Csak nézett. Iza előre ment, csengetett a liftért. A lakójegyzéken rengeteg név feketélt, elképesztően sokan lakhatnak itt. Összeszedte magát, hogy ne árulja el az arca, mit érez. Nem tehet róla ez a szerencsétlen lány, hogy csak ilyen házban sikerült lakást kapnia. Nem szabad búsítania a csalódásával. Ahogy belépnek az ajtón, úgyis otthon lesznek a régi otthonukban megint, s míg ki nem kell menni ők a lépcsőházba, akár elérhetik, hol vannak. Milyen áldott szerencse, hogy elhoztak, amit tudtak, milyen áldott isteni szerencse. Most már tudott mosolyogni megint. A lift a harmadik emeleten állt meg. A lakás ajtaja se hasonlított semmiféle más ajtóhoz, olyan volt, mintha valaki 2 centiméterenként belegyalult volna egy kis csatornát a fájába. Iza letette a koffert, az ajtó kinyílt. Isten hozott, mondta Iza. Hangja komoly volt, szerető. Vakító fény fogadta. A mennyezeten valami furcsa formájú lámpa, s az előszoba falakon semmi, csak egy pár különös fekete vaskampó a kabátoknak. Hova tette ez a lány a fogasfalat? A padlóparkett? Kapitány ugyan tudja az illemet, de azért mégis rémes volna, ha a kapitány egyszer... Hol van kapitány? A lakásnak más volt a beosztása, mint Dorozson elképzelte. 2 nagy szoba egymásból nyílt az utca felől, s mindkettő tel is tele volt bútorral. Kék, sárga, lila, fekete székek sorakoztak egymás mellett, s a falak is színesek voltak, mindegyik más színű. Az ablak előtt nem csipkefüggöny, hanem valami kelme, zöld lila csíkos, vastag vászon. Betette ez az Iza az összes otthoni bútort az ő szobájába? Hát akkora az ő szobája, hogy elfér benne mindenhol mi? Én hol lakom? Kérdezte. Nyelve száraz volt, mint halázas volna. Iza kinyitotta a hallajtót, s ugyanazzal a mosollyal, amellyel bevezette, s mely most még fényesebben villogott ajkán, szemében, kitárt előtte egy ajtót, 2 hajszálnyira egyforma ajtó egyikét, s benyúlt egy villanykapcsolóhoz. Itt, anyám! Megint csak fény, fény, fény. Egy kis kocka szoba, a régi ágya a sarokban, mellette ismeretlen lámpa, valami fekete madár, csőrében kénsárga égővel. A jobbik szekrénye, egy nagy szék, ez a vincéjé lehet, de áthúzták. Előtte a varróasztalkája, az ablaknál a csepp, íróasztal, meg egy szék. Egy új könyvállvány, a falon polcok, a polcokon mindenféle ismeretlen tárgy, a sublótja. Egyéb semmi. A szőnyeg is új, a régi kopott eltűnt. Finom, mély kék perzsaszőnyegen állt. Az íróasztalon ott volt a takarékkönyv. Valamit tennie kellett, hogy időt nyerjen, még meg tud szólalni, míg kitalálja, mit mondjon. Az íróasztalhoz botorkált, felvette a takarékkönyvet, belelapozott. Szemüveg nélkül nem látta a végösszeget, de azért nézte, mintha el tudná olvasni. Úgy reszketett a keze, hogy a vékony lapocskák meg-megzizzentek az ujjai között. Iza átölelte. A többi nem maradt, szívem. Ami fenn van, azt a kárpitos meg az asztalos rendbe hozta. Ugye hibátlan és gyönyörű. Mit szólsz a lámpához? Jót vettem? Szereted? És a szőnyeg? Szép? Nem felelt neki. Hazajöttél. Nézz rám! Örülsz? Hol van kapitány? Kérdezte az öreg asszony. Antalnál, csak nem akartad idehozni a nyulat. A szobanövényeket már nem kérdezte. Vince simléderes sapkáit, negy fabottyát. Kigombolta a kabátot a nyakán, mert azt hitte megfullad. Meleg volt, túl meleg. Oldalra kapta a fejét, kereste a Kályhát. Kályha nem volt a szobában, csak egy minium piros radiátor. Cikkei citromszelet alakúak, mint valami piros, nevető száj. A hallban megszólalt a telefon. Iza kifutott, az öregasszony leereszkedett a karosszékbe. Ennek mindig kiáll egy rugója. Most sima volt. Kényelmes. Puha. Aztán riadtan felállt, míg Iza telefonált, letérdepelt a szőnyegre, kinyitotta a kofferét, kirántotta a sublót alsó fiókját, beledobálta a száraz gajjakat, hogyha majd kicsomagol, meg ne lássa a lány, mit hozott magával Dorosról. Úgy érezte, mintha valami elemi csapás pusztított volna körülötte, mintha most lett volna igazán özvegy, igazán elhagyatott. Még Iza a szobában volt, nem sírt, csak sápat volt, csendesebb a szokottnál, de azért ügyetlen félszavakkal megpróbálta megdicsérni a praktikus berendezést, Iza segítőjóságát. Kinyitotta a szekrény ajtaját, ruhákat talált oda bent, fehér neműt, de csak egy töredékét annak, ami otthon volt. A foltozott szvetterek, a kettőből összegépelt, az enyészettől oly ravaszul megmentett törölközők, lepedők, mind eltűntek. Iza csak azt csomagolta be, ami tökéletesen épp volt. Edényt, porcelánt nem látott. Iza azt mondta, a lábasokkal nem lehetett mit kezdeni, majd mindegyiknek volt valami csepp zománc hibája. Csoda, hogy nem kaptak vakbélgyulladást már régen. Itt vannak helyettük az ő jénai edényei. És a fületlen csorba vagy repett csuprokat sem hozta fel. Minek? Mikor itt van épp. A gyúródeszka. Nála a konyhakredenc műanyag tetején gyúrnak, az hőálló. A vizet is jól tűri, és a húsdarálót kár lett volna cipelni, mert neki van háztartási robotgépe. A vitrén porfogóit is Antal örökölte, a diripdarab porceláncipőt, meg a farkatlan egeret. De a három hibátlan Altwin figurát elhozta. Ugye, hogy jól mutatnak azon a kis polcon? A pásztorfiú nem jött, annak el volt törve a nyaka. Rémes a törött vitrin figura, olyan elszomorító, azt nem kell tartani. Mikor aztán végre magára hagyta, s azt kívánta, legyen nagyon boldog ezek között a falak között, az öregasszony oda botorkált Vince nagyszékéhez, melynek húzatát annyi gonddal stoppolgatta mindig, s leült. A szék már csak alakjának szép vonalával emlékeztetett önmagára. Új, szürke, kék csíkos húzata megfiatalította, valahogy hegykévé vált tőle. Minden eltűnt, amit a hajdani szegénységtől oly elmésen, oly ki nem fogyó leleményességgel megmentett. Nem maradt tanúja, milyen könnyedén, mennyi fantáziával ellenállt a pusztító időnek. Szobája szép volt, s ha reálisan mérlegelte, éreznie kellett. Nincs szüksége többre, mint amit ott talált. Iza pótolta is, amit kidobott. Vadonatúj törölközök tarkáltak a polcon, új fehér nemű, nejlon tasakban. Iszonyú élmény volt. Az első éjjel azzal telt, hogy számba vette, mi tűnt el körülötte. Ágya a régi volt, csak éppen nem a finoman megstoppolt, pókhálóvá vékonyult, 49 éves húzat égtelenkedett a párnán, hanem az új, s Iza kicserélte a paplanát is. Nem restelt ceruzát keresni, hogy összeírhassa, mi nem költözött fel vele Pestre. Még papírért kutatott, kezébe akadt a táskájában a dorozsi cédula, amelyre a lakásukat tervezte. Nézte az együgyű félköröket, kockajeleket, és sírt. Persze itt nem éltek volna meg Vince szobanövényei. Nincs az a virág, a kaktuszok kivételével, mely megmaradna a radiátor ontott a gyilkos hőségben. Bár így is el kellett volna hozni őket, az is valami elfoglaltság, bajlódni a beteg növényekkel, ide tenni, oda tenni, helyet keresni neki. És kapitány? Kapitány az utolsó élőlény, aki még meg tudta nevettetni Vincét azon a napon, amelyen kivitték a klinikára. Kapitány, aki érthetetlen módon ellopott egy zsebkendőt, és inalt ki vele az udvarra. Zsebkendőt is kapott Izától. 2 tucatot. A régiek eltűntek, majdnem mindnek volt valami kis szépséghibája. Ült a nagy székben, igyekezett csendesen sírni, félt, hogy amilyen vékonynak látszanak ezek a falak, Iza meghallja, bejön, s fejére olvassa, milyen hálátlan. Egyébként az. A lány megmondta, hogy eladja a házat és minden felesleges holmit. Az ő hibája, hogy nem gondolta át, mi mindent el kell adni ahhoz, hogy egy berendezés egységes, bőségre valló és mutatós legyen. Iza mindig csúfolta őket otthon, hogy minden helyiségük bútorraktár, és mikor senki se pipál, minek őrizgetik a dohányszitát. Igaza van. Megint csak igaza. Csak éppen az öregekhez hozzánőttek a tárgyak, és sokkal többet jelentenek számukra, mint a fiatalnak. Próbált arra gondolni, mennyi pénze lett hirtelen, de öröm helyett valami heves szégyen fogta el. Így érezhette magát Júdás, mikor megkapta az ezüst pénzeket. Mintha eladta volna a hozzátartozóit, legjobb barátait. Mit csináljon ezzel a sok pénzzel? Csak sírt, és írta fel, mi került veszendőbe, mi jutott más gazdához. Egy-egy tárgy később jutott eszébe, utólag jegyezte be. Másról meg azt hitte, eltűnt, s aztán ki kellett húznia a listájáról. Majdnem felsikoltott megkönnyebbülésében, mikor látta, hogy a zsebkendő tartó selyemdoboz mégis megvan. Megtapogatta. A Wecker is fent volt, most már Budapesten hirdette az időt, és nem tűnt el a kosaras kislány képe sem, megint az ágy fölé akasztotta Iza. Minden megvolt, ami kellett a kényelemhez, mégis azt érezte, kirabolták. Sírt, jegyezgetett, fájó szemmel, vaksin, és közben érezte, Iza elképzelhetetlenül meghökkentően jó hozzá, s valami naív áhítattal arra is gondolt, hogy volt valami régi nép, amely a holtakkal együtt temette el a tárgyait, s talán az eltűnt holmik, közös életük tanúi, Vincét kísérték, neki jutottak búcsúzóul és kíséretül. Ekkor megcsendesültek a könnyei, mert Vincétől nem sajnált semmit.
Elhangzott Szabó Magda, Pilátus című írásának 8. része. Felolvasta Györgyi Anna. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, március 23-án 00:05-től megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Báltát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Jézus Krisztus Istennel való azonosságát nem tekintette olyannak, mint féltett zsákmány, hanem kiüresítette önmagát, és egy lett közülünk. És igazából azt hiszem, a szeretet pont ez, amikor én megtestesülök valaki számára, hogy jelen vagyok, hogy elhagyja apját és anyját, és feleségével tart, és ketten egy testé lesznek. És igazából akkor szeret valaki engemet, hogyha félrerakja a gondját, baját, és azt mondja, na, örömmel vagyok veled, megtestesültem, jelenvalóvá váltam. És hogyha Jézustól meg akarunk tanulni, szeretni, akkor valóban ezt kell megtanuljuk. Azt mondják, hogy ki volt a legjobb férj. Azt mondják, Ádám, mert ő sosem mondta, ezt anyukám másképp főzte, nem? Tehát, hogy tudjunk elengedni a más programjainkat, gondjainkat, hanem tényleg ne csak testben legyek jelen, hanem úgy minden szempontból. És azt gondolom, amikor a gyerek hazamegy az iskolából, hát az anyuka, na jó, van mennyi játszani, ott van, de nincs jelen, nem? Vagy a gyerek, na hogy volt a fiam az iskolában, mit csináltál? Ó, hagyja anyu, most meg valamit végzek. Nem testesül meg. Hát adná az Isten, hogy mi minél jobban tudjunk egymás számára jelenvalóvá, megfoghatóvá, megtapinthatóvá válni. Olyan szépen írja a Szentírás, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, ajándékozta. Tehát Jézus Krisztus ajándék mindannyiunk számára. A mennyei atyától, nem? Ez döbbenetes. És hogyha mi Isten képére, hasonlatosságára születtünk, akkor a mi életünk is igazából ajándék kéne legyen férjednek, feleségednek, kollégádnak, barátodnak, áldás, simogatás, jó szó. Ez döbbenetes, ugye mai világban az emberek azt mondják, hogy identitás krízissel küzdenek, hogy mi az én identitásom. Próbáljuk úgy érezni, hogy mit is jelentene, hogy én ajándékká váljak. Tehát nem az, hogy én már Jézus ajándék vagyok, és örvendjen mindenki nekem, hanem hogy úgy viselkedjek, hogy tényleg az én férjem ajándékként élje meg az én létemet. Egy történetet mesélnék el, hogy idős bácsi haldoklott, és meghívtak, hogy lássam el, tehát készítsen fel az útra, és ilyenkor mi meg szoktuk kérdezni többek közt is azt is, hogy hát, hogy valami nyomja a lelkét, valamit szeretne esetleg rám bízni, hogy intézzem el, hogy valakinek tartozik, vagy valami, ami nyomja a lelkét, és akkor, na, itt vagyok, szolgálatára állok. És azt mondta ez a bácsi, hogyha ő tehetni, elmenne arra a helyre, ahol a feleségét megismerte, hogy megpuszíja a földet. Hát ez egy nagyon szépen rákba szenvedett, és tudta ő is, és környezete is, hogy napjai vannak hátra, és nagyon szépnek tűn nekem. Aztán tényleg meghalt a bácsi, én temettem el, és ugye egy hónappal később, vagy valamikor meglátogattam az özvegyet, na, és elévett egy levelet. A férje írt egy levelet, és halála előtt egy-két nappal rakta fel a postára. Temetés után meg is kapta a levelet a férjétől. Egy gyönyörű, szép, szerelmes vallomás. Hát mondtam, ezt mindenképpen rakja a koporsójába, ha meghal majd ő is, hogy majd a jóisten megkérdezi, fiam, mit csináltam? Most nézze, engem így szerettek. Biztos, hogy a jóisten is ezt értékelni fogja. És akkor kérdeztem, hogy hogy volt az életük. És ő mesélte, hogy hát ő egész fiatalon házasodott meg, és igazából a 40-es évek vége felé val akkoriban volt, és ugye hát Románia kártérítéssel tartozott Szovjetuniónak, meg két román hadsereg is részt vett a világháborúban, és akkor elég sok ember el kellett menjen kényszermunkára. Na hát őt is elvitték, német származású volt. És volt neki egy férje, egy magyar ember, aki nem tudta ezt elfogadni. És képzeljék el, Schuster volt ez a bácsi, és elindult. És ugye hát, hogy nem átjutott ő Szovjetunióba, és megtanulta, amúgy is tudta a cipés mesterséget, és mind bennebb és bennebb ment, és megtalált azt a helyet, ahol hát a felesége ott állítólag egy bányába dolgozott. És hát ugye nem tudott ő kapcsolatba lépni ezzel az asszonnyal, de mindig tudták, hogy mikor jönnek, enged, már vége felé volt ez, engedik haza őket, és az állomásba várta. Ott ült, vagy állt. És azt mondja ez a néni, hogy mikor őket ilyen négyes sorba, hát ugye 38 kiló, vagy mennyi volt, meg mit tudom én, kendővel, kopasz fejjel, meg ment az állomásra, egyformák voltak mind. A férje őt nem ismerte meg. Azt mondja, de én megláttam egy oszlop mellett az én férjemet. Szóval elkiáltottam a nevét, és hát azt mondja, elájultam. És igazából itt Erdélybe tért a néni magához, tehát megint, hogy is hívják. És azt mondja, hogy az ember azt mondja, olyan volt, hogy az sosem ment előttem keresztül. Azt mondja, olyan volt, mint orvosság az a sebre, ír a sebre. Tehát, hogy és olyan jó volt ezt látni és hallani, és ezek több mint 50 évet éltek együtt. Tehát igazából lehetséges az, hogy ajándékká válj, és hogy a másik létét is ajándékként éld meg. És azt gondolom, hogy hát Jézusnak ez összejött, nem? De bárki, akivel találkozott, az számára ajándék volt, mert hát Jairus leányát feltámasztotta, vagy tudom, Kánába fiatal párnak azért, hogy mondjam, bekerültek a történelembe, hogy a mi lakodalmunkon volt a főnök, amikor csinált azt a sok finom misebort, nem? Tehát, hogy mondjam, mindenki jól járt, aki vele találkozott. Hát azt gondolom, ez egy komoly életprogram, élethivatás lehetne, hogy úgy szeretnék élni, hogy mindenki kicsivel jobb, vidámabb, optimistább legyen, akivel én találkozok. Hát Jézus Krisztus azt mondta, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyám. Tehát én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és szinte el is várom a környezetemtől, hogy azért nagy hülyeségeket csinálok, vagy mondok, na, szóljanak. Egyszer emlékszem még az elején, ugye hát három gyerekeket nevelünk, és mi igazából egy csapat vagyunk ott, és hát ugye míg üresen megy egy autó, főleg völgybe le, akkor szép a burrogása. Na jó, meg kell pakolni is hegyre fel, és akkor meglássák, hogy mi van benne. Na mi is megraktuk jól a szekeret, és akkor hát ugye egyik este éreztem sok a feszültség a házban, mondtam, mindenki írja le a véleményét rólam. Hát volt, aki három oldalt írt, aztán én elolvastam, és egy hétig nem mentem ki a szobából, duzzogtam, tehát, hogy aztán mondtam azután, hogy mindig csak egyet. Aztán ha lenyeltem, akkor utána jönnek a következő. De én azt hiszem, szükségünk van arra, hogy megmondják a véleményüket rólam. Tehát nem vagyok én tökéletes. Tehát én szeretnék tökéletes lenni. És bizony, hát ez azt is jelenti, hogy tehát sokszor mondom a kollégáknak, hogy mennyi baj van a gyerekekkel. Mondom, ha nem lenne baj, én egyet sem alkalmaztam volna közületek, nem? Örvendjük, hogy ennyi probléma van ezekkel a gyerekekkel, mely 7-8 gyerekre már mindjárt alkalmazok egy embert, nem? Igen, és azt gondolom, hogy az angyalok az égbe pedig egész jó partik lennének, és mégsem mennek férhez, nem? Nem jönnek el leányt kérni, pedig ők tényleg azért gondolom, hogy sokkal tökéletesebbek, mint mi. Hát pont azért nem jönnek el, mert ők tökéletesek. Én mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy én magamot olyannak látom, ami ennek a te szemed tükre mutatja. Te gyerek olyannak látja magát, mint ami ennek a nevelője, szeretett szülei, szemébe látja. Tehát, hogyha én ránézek egy gyerekre, és azt mondja, hogy mindjárt belét harapok, olyan aranyos, kedves vagy, a gyerek ilyennek kezdi érezni magát. Meg ránézett, na, hülye, na, hogy mondjam, nem kell mondjam egy szóval se, de érzi az a tekintetemből ezt a leértékelést, hogy én semminek tartom őt. És ő is magát annak kezdi tartani. És ezzel nem csak a gyerekek vannak így. A múltkor hazajött az egyik lányunk az iskolából, és mondom, gratulálok. És azt mondom, mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Na igen, a babács mindig ugrat. Mit lát? Hát mondom, nem írja a lábad a földet. És a Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van, hogy mondta, miért? Mert van egy pattanásos fiú, ő még ilyen szépet életében nem látott, nem? És hát a Leánka elhiszi, hát csak tudja ez a fiú, miket beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, egy postáról látszik, hogy csip-csirip, ő szerelmes, nem? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én kinézem-e belőled, nem azt, hogy tökéletes vagy, hanem az, hogy Isten drága ajándéka vagy, hogy úton vagy, hogy benned van a jövő, hogy ki tudod ezt bontakoztatni, hogy értékes vagy, hogy nem az, hogy dőj hátra, meg kész, vége, célba értél, hanem az, hogy gyönyörű út előtted, és melletted állok. Tehát mint a foci meccsen nem azt mondjuk, na a fiúknak üljetek le, mert megvertük az ellenséget, hanem meg tudjátok verni, drukkolunk nekik, nem? Hajrá, mindent belé. Aztán általában én azt gondolom, hogy nekem legalábbis jót tesz, hogyha valaki drukkol nekem, és hát a legtöbbször a rossz gyerekek pont így lesznek. Tehát sok olyan gyerek volt, akit hozzánk nem azért hoztak, mert árva, hanem azért, mert nem bírt senki vele. Tehát elhozta a plébános, mondta, atya, egy dolgot kérek, haza ne enged, mert a faluban meglincselik ezt a kölyköt. Na hát, na. És akkor mitől lesz egy gyerek ilyen? Hát ugye úgy van, hogy például elmondok egy konkrét történetet, hogy Fábián bekerült hozzánk. Hát az volt, hogy egy eldugott kis faluba volt, és nem tudom, egyszerű tanárok voltak, és a gyerek egy-négy osztályban még valahogy teljesített. De ötödikben már elvárták volna, hogy tanuljon. Anyukája nem volt, apukája egy nagy darab kőműves volt, aki sose volt otthon. Hát, ha gyereket nem rakják oda tanulni, az inkább elmegy focizni, nem? Mert ez egy logikus, tehát a víz mindig lefelé folyik, a gyerek mindig a könnyebb oldalt válassza. Ha nincs korlát, akkor magától nekiáll egy ötödikes fiú pont szorzótáblát tanulni, vagy akármit. Na hát, akkor másnap hol a házi feladat? Hát mi nem tanultál? Na, hogy engem is, ahol kudarc élmények érnek, oda még egyszer nem szívesen be kell. Tehát a gyerek elkezd lógni. Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apád laskáját. Na hát, mit tud ilyenkor egyszerű tanár csinálni? Behívja az apját. Jól leszidják. Most a szegény édesapa hazafelé a nadrág szíjjal megpróbálja magyarázni a gyereknek, hogy kell viselkedni. Ha másnap hálából a gyerek kiszúrja a kocsi kerekét az osztályfőnöknek, nem? Elindul egy ilyen spirálba lefelé, ami nagyon-nagyon mélyre vezet. Sajnos nagyon sokszor egy feleség ugyanezt eljátszódja a drága férjével, vagy fordítva, vagy barátokkal, tehát ez nem csak gyerekekre érvényes ez. Na és ez a spirál nagyon mélyre vezet. Na és akkor végül az apa nem bírta már az egészet, és elhozta hozzám, azt mondja, Csaba testvér, hogy üsd agyon, csinálj, mit akarsz vele, tehát hogy mondjam, és ott a gyerek előtt szitta, és ezt mind elmondta, hogy miket csinált a gyerek. Na most hát én nem hiszem azt, hogy valaki rossznak született. Nem? Tehát én gondolom, hogy minden egyes gyerek Isten drága remek műve. Csiszolatlan gyémánt, de na, messünk neki. Piszkáljuk ki belőle jót, szeressük ki belőle jót. Na most ezt hogy kell csinálni? Hát ugye úgy is kezdhetem, hogy jól összeszidom én is, vagy így, meg úgy, ha így nem viselkedsz, úgy nem viselkedsz, akkor mi lesz? Egyik gyerek mondta a nevelőinek, hogy mit kiabál velem? Apám lánccal kikötött az istállóba, és úgy se csinálta meg, mit mondott. Na. Tehát, hogy nem kell ebbe az útra bemenni, mert általában a gyerekek, de lehet a férjed is, tehát, hogy mondjam, makrancosabb, vagy mint, hogy erőből tudnád őt formálni. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ugye én általában elviszem, na gyere, menjünk, együnk meg egy fagylaltot, süteményt, valamit. És akkor beszélgetünk. Hát az ilyen emberek, mint a sündisztyó, szúrnak, tehát nem lehet őket meg se simogatni, nyúz felé, akkor védekezik, meg minden. Na, és akkor, hát mégiscsak emlékszem, hogy végül kiderült, hogy ez a gyerek szereti a matematikát. Nagyszerű, buli. Persze, nem mondtam neki semmit, megettük a fagylaltot, hazamentünk, és akkor mondtam a nevelőnek, hogy holnap nekiállsz, szóval máma nekiállsz, holnapra felkészíted a gyereket, számtamból semmi egyebet, de azt a leckét, ami fel van hagyva, mi fokhagyma szagú lesz, addig ismétlitek. Persze szóltam a tanárnőnek is, hogy adjon jó magas labdát, hogy a gyerek tudjon húzni. Na és mit ad Isten, mit nem? Szünetben jön szembe velem Fábián, hogy Csaba testvér, kaptam egy 10-est. Na mondom, ne haragudjál meg. Tavaly megbuktál, kirúgtak az iskolából, meg minden, és akkor jöztek ilyen 10-esekkel. Még én hazudni is. Kis színdarab sose árt, én azt látom. De így van meg, az egész osztály bizonygatja, tényleg Fábián mindent tudott, úgy vágta, hogy öröm volt az hallgatni. Hát mondom, jó, én megnézem a naplót, de ott nincs 10-es, én az egész osztályt elzavarom. Hát össze-vissza itt engem rángattok, meg hazudoztok, meg mindenféle. Na, mit ad Isten, mit nem? Hát nem, ott van egy 10-es. Jaj, gyerekek, szégyen meg ő. Hát most nagy elmondjátok valakinek, hogy én ennyire nem bízok bennetek. Inkább elviszem az egész osztályt, és korrupálom egy-egy fallalta, de psz, köztünk marad. Most képzeljék el, Fábián, milyen büszke, hogy most ki miatt eszi az osztályba a fagyit, a társaság, na? Ugye, legyünk őszinték, egy fiú. A foci meccsen rúg egy gólt, csak a lányok sikoltoznak hátul. Következő edzésen háromszor annyit fog szaladni, nem igaz? De ez a Fábián úgy elvégezte a 12 osztályt nálunk, hogy többet nem kellett vigyen fagyizni. Tehát, hogy szeressük ki egymásból a jót. Ne fogadjam el úgy, hogy ő semmit se akar csinálni, meg nem tud, mert ő ilyen. Nem, ezt ne fogadjam el. Hanem tegyek meg mindent, hogy ő kibontakozzon, hogy a benne lévő értékek felszínre jöjjenek. Mert akkor boldogabb lesz ő maga is. Mert rossznak lenni nagyon rossz. Jónak lenni jó, nem? Tehát, hogy én meghagyom őt ebbe a duzzogó, savanyú, keserű levébe forogni, akkor egyáltalán nem tettem jót. Nem? Hát akkor mi hagynám én ott? Akkor próbáljak leülni, érvelni, nyugodtan, higgadtan, próbáljam, hát igen, az értékeket rávezetni a gyereket arra, hogy ő értékessé váljon, hogy ő maga is ajándékká váljon. Egy kislány ült, és hát ugye főleg ünnepekkor azért nagyon rossz, hogyha van neked édesanyád, vagy édesapád, vagy talán mind a kettő, és mégse hívnak fel telefonon, nem? És az 5-6 éves gyerek, vagy még a nagyobb is, azért ez egy kegyetlen dolog, hogy megfeledkezünk egymásról. Na, és akkor ilyenkor odamész egy gyerek, és azt mondod, mi vagy szomorú, hát akkor csak elkapartod az ő sebét, és még szomorúbb lesz. Na, oda megyek hozzá, és na, mondom, gyere játszani. Szóval jó, papbácsi, mondom, mit játszunk? És azt mondta nekem, hogy azt játszodjuk, hogy a papbácsi megtalált engemet. És gondolkoztam, hogy a bujocskát azt játszottunk, de az, hogy vagy egyből azzal kezdjük, hogy megtaláltam. Elkaptam a derekát, feldobtam, mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Megöleltem, egy nagy puszi. Ő is megölelt. És mentünk tovább. És azt gondolom, hogy ez a gyerek, hogy mondjam, tudatlanul is azt fogalmazta meg, amire legnagyobb szükségünk van, hogy a másik engem megtaláljon, nem? Hogy én számodra jelen valóvá legyek, megtestesüljél, igaz? Hogy igen, hogy nem csak az, hogy a te férjed, vagy a főnököd, hogy egy darab legyél, hogy most elvégezted, nem végezted, hogy jé, ő megtaláljon, és örvendjen annak, hogy ő megtalált. Erre azt hiszem mindannyian vágyunk, és én kívánom is, hogy minél több megtalálás legyen az örök életébe is.
Vörös Sándor, üdvösség. Csak azért az egyetlen napért. érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e? Nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben. Egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom a kékeket, szívem tudja, érti a lényeget.